Szeretett testvéreim, mostani ige hirdetésem igéje a Máté írása szerinti evangéliumban olvasható a 17. fejezetben. Az első 5 verset olvasom. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magokban egy magas hegyre. És elváltozott előttük, és az ő orcája ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehérlőn, mint a fényesség. És imé megjelenék őnékik Mózes és Illés, akik beszéltek ő vele. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Uram, jó nékünk itt lennünk, ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszélt, imé fényes felhő borítá be őket, és imé szózat lőn a felhőből mondván, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Kedves testvéreim, lehet a reformációra úgy emlékezni, hogy történelmi adatokat idézünk. Fölidézzük a jól ismert régi adatokat, és hozzájuk társítunk újabbakat. Mindnyájunknak épülésére lenne egy ilyen módszer, egy ilyen fajta ünneplés, mert bizony, valljuk meg, hogy keveset tudunk, elmosódtak az emlékeink, pedig sok csodálatos fejezete van ennek a 16. századnak, a reformáció kirobbanásának, diadalmenetének. Nagy hasznunkra lenne az, ha több adatot tudnánk arról, ami akkor történt. Tehát helyén való lenne egy ilyenfajta ünneplés is, adatokat idézünk, új adatokat társítunk hozzájuk, és úgy gyönyörködünk abban, ami a 16. században történt. Én azonban nem ezt az utat fogom most járni, mert az a meggyőződésem, hogy valami többre van szükségünk, mint egyszerűen csak történelmi adatokra. Valami többre. És ezt a többet most így fogalmaztam magamban, szemléletre van szükségünk, nem csupán adatokra. Kellenek az adatok, de végül is az adatokat valami egységes szemléletbe kell betagolni, és amikor erre a szolgálatra készültem, egyre hangosabban muzsikált bennem ez a szó, hogy szemlélet, szemlélet. Hogyan szemléljük a reformációt? Ez határozza meg az ünneplésünket is, de a hétköznapjainkat is. Úgyhogy a továbbiakban azt fogom cselekedni, testvéreim, hogy elmondom a magam szemléletét. Nem egyszerűen jutottam hozzá, tanulnom kellett, töprengenem kellett, imádkoznom kellett, az igét is tudakoznom kellett. Ezekből együttesen kellett kialakítani egy szemléletet. Elmondom, nem kötelező ez reátok nézve. Mindenkinek joga van a saját szemléletét megimádkozni, megtanulni, kimunkálni. Tehát amit én most elmondok, az személyes bizonyságtétel. Én ide jutottam a reformáció szemléletében. Ez nem kötelező, de azt hiszem az kötelező, mindenkire, hogy kidolgozza ki a maga hozzáállását, a maga közelítését, a maga szemléletét. Tehát én most elmondom, hogy mire jutottam, amikor a reformációra gondolok, miféle szemlélet jelenik meg bennem. A munkamódszerem az lesz most, testvérem, hogy fölmutatok előbb 2 vagy 3 olyan szemléletet, ami van, amit vallanak emberek, amit azonban én helytelennek tekintek. Majd ilyen szembesítésben hangzik az én bizonyságtételem, elmondok másfajta szemléleteket is, szinte ez olyan gyakorlás mindegyikünk számára, hogy lássuk, hogyan kell átfogóan szemlélni egy-egy nagy esemény, például a reformációt. Nos tehát, az első szemlélet, amit bemutatok néktek. Lehet így szemlélni a dolgokat, hogy a 16. század elején fölragyogott a reformációnak új világossága, és onnan kezdve megpezsdült az egész világ szellemi élete, legalábbis itt Európának a szellemi élete. Az emberek megtanultak írni, olvasni, lefordították nemzeti nyelvre a Bibliát, bibliai műveltség támadt, az emberek elkezdtek gondolkozni, elindult a demokratikus fejlődés a népek körében. Az egyház gyámkodása alól kiszabadultak a tudományok, a művészetek, és kezdtek virágozni a saját önállóságukban. Egy gyönyörűséges vonal, igazából Európának a mostani arculatát döntő módon meghatározta az a pezsgés, ami a reformáció nyomán támadt a 16. században. Ugye kedves, szép szemlélet ez. Minden adata igaz ennek a szemléletnek, valóban. Megtanultak írni, olvasni, olvasták a Bibliát, lefordították, megpezsült a szellemi élet, igazak az adatok, és mégis valami hiba van ezzel a szemlélettel. Nevezetesen az a hiba, testvérem, hogy úgy tekinti a reformációt, mintha az lett volna az A betű, és utána jött a B, C, D, többi betű. Tehát mintha a reformáció egy vadonatúj kezdés lenne, holott a reformáció betagolódott egy nagy szellemi folyamatba. Ennek a szemléletnek, ami egyébként a hagyományos protestáns szemlélet, ez a büszke, kedves, boldog szemlélet, hogy reformáció, világosság, és megfejlődött az élet. Ennek a boldog, öntudatos protestáns szemléletnek, mondom, itt van a baja, hogy kiszakítja a nagy világ folyamatból a reformációt, és mint egy önálló valamit kezeli, holott betagolódott ez, amint mondottam, és meggyőződésem szerint az a helyes szemlélet, amelyik a reformációnak boldog, áldott eseményét szervesen betagolja a világ folyamatba. Tehát ezt az első szemléletet, ezt a hagyományos protestáns szemléletet ezért nem tudom vállalni, mert bár mondom, az adatai mind igazak, de kiszakítja az összefüggésből. Egy másik szemlélet. Ez a másik oldalról jövő szemlélet, de én még ezt könyvekben olvastam, talán ma már egy kicsit hátrébb húzódott ez a szemlélet a lelkek mélyére, de valószínűleg nem halt meg egészen ez a másik szemlélet, az ellen oldalnak a szemlélet. Ez azt mondja, bűnös kezek megbontották a középkori világnak a szép egységét. A középkori világ egy zárt rendszer volt, minden a helyén volt, a király is, a polgár is, a paraszt is, a trubadúr is, a cébeli iparos mester is. Mindenki tudta a feladatát, a helyén volt, és funkcionált ez a szép, zárt világ. Ezt bűnös kezek megbontották, és széthullott ez a szép, zárt világ. Jött először a humanizmus, még a reformáció előtt, a humanizmus, amelyik az ember jogait kezdte firtatni. Aztán jött a reformáció, amelyik a római egyház fennhatósága alól kivonta az embereket. Aztán jöttek a parasztháborúk, aztán később jött a francia forradalom, jött az októberi forradalom, és íme ide jutott a világ. Nihilizmus, ateizmus, mindez úgy kezdődött, hogy bűnös kezek megbontották azt a szép egységet, ami a középkorban funkcionált. Íme egy másik szemlélet. Mondom, én ezt könyvekben is olvastam, és gondolom ma már egy kicsit halkabban, de azért van ez a szemlélet. Minden mostani bajunknak a nyomorúsága, hogy az a szép egyházi egység, fennhatóság, ami volt, az megbomlott. Bűnös kezek megbontották. Ennek a folyamatnak egy fejezete volt a reformáció. Előtte volt más, utána következett más, és íme ide jutottunk. Ez a szemlélet betagolja már a reformációt a világ folyamatba, de negatív előjellel, mint az engedetlenségnek, a lázadásnak egyik fejezetét, amelyik egyenes úton vezetett aztán a modern ateizmushoz. Íme egy másik szemlélet. Aztán csak úgy röviden megemlítek egy ilyen harmadik szemléletet is, aminek a lényege a válogatás. Kiválogatok pozitív elemeket, arra igent mondok, elutasítok negatív elemeket, nemet mondok rájuk, csak a kiabáló főfejezeteket mondom. Azt mondjuk ebben a szemléletben, hogy igen, hát a reformáció, Luther, Calvin, igen, de Szervény Mihály, vagy itt Magyarországon Dávid Ferenc, az nem, az már engedetlenség, az már bűn. Vagy a reformáció, mint vallásos mozgalom, az igen, de a parasztháborúk Németországban, Magyarországon nem, az már engedetlenség. Tehát az igazság az, hogy a történelem egy nagy hullámvetéssel reformációt adott, és benne parasztháborút és sok mindent, és akkor ebben próbálunk rendet teremteni, hogy ez igen, az nem, ez is lehet egy szemlélet, ezt se tudom elfogadni. Nagyon kiabál a pártosság ebben a szemléletben. Én ezt válogatom pozitív előjellel, más mást válogat. Nem jó ez a szemlélet. Valami átfogó szemléletre van szükség, testvéreim. Egy olyan átfogó szemléletre, amiben elfér az is, hogy reformáció, meg az is, hogy parasztháborúk. Valami olyan szemlélet, amelyben ez eligazodik. Van-e ilyen szemlélet? Most testvérek, én kidolgoztam magamban. Talán így is mondhatnám, hogy ajándékul kaptam egy olyan szemléletet, amiben egymás mellett elfér ez is, hogy Calvin János és Szervény Mihály, Mélius Juhász Péter és Dávid Ferenc Magyarországon, és reformáció és parasztháború. Nos, ezek után elmondom pozitív módon most már, hogy mi az én szemléletem ebben. Kiszélesítem a reformáción túl az egész történelemre a szemléletemet, és abba helyezem bele a reformációt is. Az a meggyőződésem, testvéreim, hogy a világtörténelem nem vaktában zajlik. Menete van, iránya van a világtörténelemnek. Az a meggyőződésem, hogy Isten ura a világtörténelemnek. De mi módon gyakorolja az uraságát Isten a világtörténelem felett? Nos, két szélsőséget ki kell iktatni. Az Isten nem kényszeríti akaratát a világtörténelemre. Ugyanakkor nem hagyja magára a világtörténelmet. E kettő között hogy lehetne megjelölni az Isten munkáját, ahogyan ő ura a történelemnek? Nos, régtől fogva szoktuk emlegetni ezt a kedves, szép szót, hogy Isten tereli a történelmet. Ebben benne van az, hogy nem kényszeríti, de benne van az, hogy nem hagyja magára. Tereli Isten a történelmet. Hogyan tereli? Hát itt egy idegen szó ugrott be a gondolatomba. Elmondom ezt az idegen szót, és úgy tereli Isten a történelmet, hogy impulzusokat ad, ösztönzéseket, lökéseket ad a történelemnek. Vagyis Istennek a történelmet kormányzó, terelő munkája, hogy úgy mondjam, nem egyenletes. Időnként megárad az isteni impulzus, időnként különös erővel jelenik meg az Istennek a terelő, de akkor is csak a terelő munkája. Ezek a nagy impulzusok, ezek a történelemnek a nagy időszakai. Aki a történelmet tanulmányozza, az tudja, hogy tényleg lüktet a történelem. Nem csobog, vagy nem folyik, vagy ömlik, hanem lüktető a történelem. Időnként nagy események zúdulnak az emberiségre, aztán, mintha belefáradnak, mintha fel kellene dolgozni, mintha elő kellene készülni a következőre. vannak nyugodt időszakok, és aztán lüktetésszerűen meg tovább a történelem. Nos, ezeket a lüktetéseket én úgy élem át, hogy isteni impulzusok, amelyekben Isten valamit cselekszik, impulzust ad a történelemnek. És itt ismét elmondom azt, amit az elmúlt héten az egyik este idéztem az evangelizáción. Jézus azt mondotta, én azért jöttem, hogy tüzet dobjak a világra. Most ezeket az impulzusokat lehet bibliás szóval így tekinteni, hogy Isten időnként tüzet dob ebbe a világba. Különösen az isteni tűz, és sokféle hatásra bomlik ez az isteni tűz. Itt kezdenek elégtelenek lenni a szavak, mert túlságosan nehézkesek, merevek a szavak. Szeretném, hogyha a szavakra is figyelnétek, de lelketekben próbálnátok a valóságot megragadni szavak mögötti érvényességében. Tehát így gondolom a dolgot, testvéreim, hogy Isten időnként tüzet dob ebbe a világba. Ebből a tűzből sok minden lesz. Maradjunk a reformációnál. Meggyőződésem szerint Isten akkor is hatalmas tüzet dobott ebbe a világba. És nem a reformáció volt csupán ez a tűz, hanem Isten úgy dobott tüzet ebbe a világba, hogy az egész világ élete megpezsdült. Már az előző században kezdődött. Kezdődött azzal, hogy körülhajózták a világot, fölfedeztek új világrészt, a föld kerekséget kezdték keresztül kasul bejárni, megjelent a nyomtatott betű, Gutenberg, könyvnyomda, nyomtatás, és sok minden lett, megpezsdült az egész emberiség élete, az isteni tűztől, az Isten szelleme behatolt, beáradt hatalmasan ebbe a világba, és mondom, ebből sok minden lett. Ebből lett földrajztudomány, lett orvosi tudomány, hatalmasat lendült az orvosi tudomány. Ebből lett parasztháború is, az is ebből a tűzből lett. Mert az emberekben megjelent ez az öntudat, hogy miért legyek én nyomorult, rabszolva, cseléd, amikor isteni méltósága van az emberi életnek. Tehát szeretném, ha meg át tudnátok élni ezt, hogy valami titokzatos szellemi tüzet dobott Isten ebbe a világba, és az szana szét hatott, és más-más gyümölcsöt hozott. Hozott gyümölcsöt a tudomány vonalán, ugyanaz az isteni tűz, hozott gyümölcsöt a művészetek vonalán, a társadalmi mozgás vonalán, és nem utolsó sorban hozott gyümölcsöt ez az isteni tűz a reformációban. Látjátok, így betagolódik a reformáció a világ folyamatba. És most mondom a legszentebb meggyőződésemet, testvéreim. Valahogy úgy látom ezt az isteni tüzet, hogy ebben valóban előbbre mozdítja, előbbre tereli Isten a világot, a végső cél felé. Merre fele? Hogyan tereli Isten a világot? Én elfogadom itt Teilhard de Chardinnek a nagy vezér szavait. Érdemes ezeket megjegyezni, megtanulni szinte. Ő azt mondja, hogy a teremtéstől a beteljesedésig nagy impulzusokat ad Isten a történelemnek, a növekedésnek, a fejlődésnek, és ezek az ő legfőbb szavai. Az első nagy impulzus volt a vivifikáció, vagyis amikor az élet megjelent itt ezen a föld kerekségen, amikor az anyag életté rendeződött, a vivifikáció, hatalmas isteni impulzus. A másik, hát itt aztán 100 millió évek, ki tudja hány millió év telt el, aztán gyorsul az isteni beavatkozás, az isteni impulzus. Tehát az első, amikor az élet megjelent, a vivifikáció. A második az, amikor az ember megjelent az élők sorában. Ezt így mondja Chardin, a hominizáció, homo, az ember. Hominizáció, amikor emberivé lett az élet, amikor az ember megjelent. De aztán további isteni impulzusok érkeztek, és a következőt így mondja, a hominizáció után a humanizáció, amikor az ember kezd igazán emberré válni, humanizáció. És a beteljesedés Sartre szerint, Szentírás szerint a krisztianizáció, amikor az emberiség Jézus Krisztus előtt meghódol, elfogadja, akarja követni Jézus Krisztust. Most testvéreim, azok a tüzek, amiket Isten bedob ebbe a világba időnként, azok ebben a menetben terelik előbbre az emberiséget. És a reformáció századában is, amikor tüzet dobott fel Isten a világba, akkor a humanizáció felé oszolt el sok ebből a tűzből, de mondom most a vallomásomat, ebben az isteni tűzben van egy centrum, amikor Isten bedob egy-egy ilyen tüzet ebbe a világba, annak mondom mindenféle kihatása van, orvostudomány, művészet, szociális viszonyok, társadalmi viszonyok megváltozása, de van egy centrum. És ezt a szent centrumát, ennek az isteni tűznek, amit bedob a világban, ezt én ígélem át, hogy őt hallgassátok, ahogy ebben az igében elénk áll. Őt hallgassátok. Ez az isteni tűz, ez a figyelmet ráirányítja a természetre, természettudományok, az emberre, az emberi méltóság tudata bontakozik, történelemre. De ez az isteni tűz a centrumában Jézus Krisztusra mutat. Őt hallgassátok. A reformáció hatása tehát így tagolódik be az egész folyamatba, és így szemlélem a 16. századot, hogy megint egy impulzus kapott a történelem, és abból sok csodálatos dolog lett, megpezsgült valóban hatalmasan az élet. De ennek a nagy pezsgésnek a centrumában ott volt, hogy őt hallgassátok, vagyis a Krisztus ismeretét az Isten megint fölragyogtatta a 16. században. És a látomásom, mert ez szinte már látomás, a látomásom azt jelenti, testvére, hogy amint az emberiség halad előbbre, és tisztul a gondolkozása, ebben a tisztuló gondolkozásban mindig közelebb kerülhet Krisztushoz. A 16. században az ember hatalmasat lépett előre a világ megismerésébe, önmaga megismerésébe. Ez a gazdagodó ismeret lehetővé tette, hogy jobban értse a Krisztus hangját, hogy jobban megismerje Krisztust. Tehát én így látom a történelmet, hogy mindig új impulzust kap a történelem, ezekből meggazdagszik a tudomány, a művészet, az emberi élet, és lehetőségként Jézus Krisztust mindig jobban lehet megismerni. Tehát én így látom, testvéreim, hogy ez az őt hallgassátok, ez az isteni szózat, ez végigvonul Krisztustól kezdve a krisztianizációig, a beteljesedésig. De Isten olyan irgalmas, hogy a Krisztus ismeretnek a növekedéséhez olyan Szentlélek áldást ad, amiben minden egyéb is tisztul, növekedik. Mert összehatás van a szellemi élet és a lelki élet között. Ha az ember jobban ismeri önmagát, jobban meg tudja ismerni Krisztust. Hát ez az én vallomásom a reformációról, és innen már csak egy vonalat kell húzni a 20. századhoz, és értjük talán a mostani világot is. Az a meggyőződésem, hogy amint akkor Isten tüzet dobott a világba, és a sokféle módon áradt szét, és a centrumában a Krisztus ismerete fölragyogott, úgy vagyunk most is a 20. században részesei annak, hogy Isten ismét tüzet dobott ebbe a világba, és gerjedezik ez a tűz, és éget, és perzsel. És ebből a 20. századi isteni impulzusból is sok minden lett. Lett társadalmi forradalom, lett tudományos forradalom, technikai forradalom, sok minden lett, és még lesz, és lesz, lett vér és gyötrelem is. és ott van az, hogy őt hallgassátok. Ebben a 20. századi isteni impulzusban is hitem szerint a centrum az, hogy őt hallgassátok. És állítom, testvéreim, hogy az alatt a 4 évszázad alatt, ami a reformációtól a mikorunkig eltelt, az alatt úgy meggazdagodott az ember szellemi élete, hogy ezzel a gazdagodással sokkal jobban megközelítheti Krisztust, mint atyáink a reformáció századában. Nagyon szerették ők is Jézus Krisztust, Luther, Márton, Calvin, János. Nagyon szerették Jézus Krisztust. Valóban a reformációnak a szíve nem egy új ekléziológia, hanem egy új krisztológia. Jézus Krisztust megismerték, akkor is megszerették, de eltelt közben 4 évszázad, és nem elég ma már a reformációkori Krisztus ismeret. Mivel, hogy meggazdagodott az ember önismerete, világismerete, gondolkodása, ebben a meggazdagodásban, ebben az új isteni impulzusban hangzik az, hogy őt hallgassátok. Ebben a szellemi kontextusban, ahogyan a 20. század embere gondolkozik. Tudjátok rólam, hogy én ezen az ösvényen botorkálok előre, és boldogan vallom azt, hogy amennyit befogadok magamba a 20. század szellemi fényéből, 20. század fölismeréseiből, amennyit befogadok, annyival tudok közelebb kerülni Krisztushoz. Annyival jobban értem őt, és fordítva is, amennyire sikerült közelebb kerülni Krisztushoz, annyiban meglátom e mostani világ vajúdásaiban, a vérben, forradalomban, bukásban, törekvésben meglátom a krisztianizáció felé terelt történelemnek a mostani lépéseit és botlásait és előre mozdulását. Őt hallgassátok. Ha nagyon bonyolult volt, hadd próbáljam végül nagyon leegyszerűsíteni a dolgot. Nem árva a történelem. Isteni impulzusok érik a történelmet. Ezek az impulzusok, mint a napnak a fénye a prizmába, szétbomlanak különféle törekvésekké. Ezeknek az isteni impulzusoknak a centruma mindig az, hogy őt hallgassátok. Isten a kibomló, a gazdagodó szellemi élet által lehetővé teszi, hogy jobban megközelítsük Krisztust. És Krisztus által lehetővé teszi, hogy értsük ezeknek a zűrzavaros, néha elviselhetetlenül fájdalmas történelmi eseményeknek a rejtett értelmét. Vagyis azt, hogy megyünk a krisztianizáció felé. Így tekintek a reformációra. És ez az én életemnek a nagy programja, hogy őt hallgatni. És állítom, hogy az új reformációnak a parancsa, mert örök reformációban, mindig új reformációban élünk, az új reformációnak a parancsa az, hogy ebben a szellemi menetben, amiben van az emberiség, őt hallgatni. Nem lehet kiiktatni ezeket, és csak egy misztikus elmélyülésbe Krisztusra figyelni. Mert Krisztus a történelemnek ura, az egész emberiség az övé. Tehát ez a mi leckénk, hogy abban a segítségben, hogy Isten a történelmet előbbre mozdítja, mindig őt hallgatni. Áldjon meg Isten minket, hogy ebben a menetben menjünk, és fogadjatok el engem is így, prédikátornak, testvéreim, figyelek az egész világra, azért, hogy végül is jobban értsem a Krisztus szavát. És nagyon figyelek Krisztusra, hogy ő által az egész világ folyamatot értsem. És boldogan vallom, hogy mindenféle fenyegettetésen, atomfenyegetésen, atomfelhő alatt, ti gyötrelmes történelmi évtizedekben hiszem és vallom, hogy terelgeti Isten az emberiség életét a beteljesedés felé, és útközben ismét meg ismét hangzik ez, hogy őt hallgassátok. Amen.